be a 40-es szent számot, és akkor a 7. században adták hozzá utólag azt a 4 napot, ami Pampaszó szertától nagyvölgy első vasárnapjáig tart. A 36 is egy nagyon jelképes és mély szám, hiszen az év 365 napjának a tizede, és ez azt jelenti, hogy Istennek, ahogyan az Ószövetségben ugye mindenből tizedet adtak, úgy most az időből is tizedet adunk. Mert ahogy az egyházatják mondják, hogy igazából az egész keresztény életünk olyan kellene, hogy legyen, mint a nagyvölgy. Tehát, hogy elsősorban Istennek élünk, őt állítunk központba, küzdünk a hibáink ellen is, odafigyelünk, hogy az erényeink növekedjenek, de mivel az emberi gyarlóság nem teszi ezt állandóan lehetővé, ezért legalább a nagyvölgy legyen az a különleges időszak, amikor fokozottan csak Istenre és a lelki üdvösségünkre figyelünk. A 40 nap azt pedig tudjuk, hogy már a vízözöntől elkezdve, amikor ugye Noé idejében elpusztult a bűnös, Istentől elszakadt romok világ, és elindult egy új kezdet, most már Isten kegyelméből egy új lehetőség arra, hogy az ember kiborkakoztassa Isten képviségét, aztán a 40 éves pusztai vándorlás is arról szólt, hogy az a nép, amely 150 éve töltött Egyiptomban, és a szívébe, lelkébe is beszívódott valamiképpen a bálványimádás, a pogány gondolkodás volt, hogy ebből a 40 év alatt megtisztuljanak, és az új nemzedék, amely a pusztában megszületett, az már teljesen új lelkülettel foglalja el az Istentől megígért földet. Tudjuk azt, hogy tehát amellett, hogy a régi bűnös világ eltűnése és az új megtisztult világ megszületése, ezek kívül a 40 napos völgy és készület mindenképpen megelőzi az Istennel való közvetlen találkozást. Például a Mózes és Illés esetében, mert Mózes, amikor fölment a Sínai hegyre, akkor 40 nap és 40 éjjel nem evett és nem volt, Istentől társalgott, szemtől szembe, és fogadta tőle a 10 parancsnak a tábláit. Ugyanint a nagy proféta Illés is, amikor az illetére tört a pogány Jezabel királyné, akkor 40 nap és 40 éjjel vándorolt a pusztában, annak az ételnek és italnak erejéből, amit az angyalról kapott, és ennek a készületnek is a csúcspontja az volt, amikor a Hóreb hegyén, vagyis a Sion hegyén találkozott Istennel szemtől szemben az helyre szellő csúcsogásában. Tehát mindenképpen az újjászületés, a megtisztulás, ilyen értelemben a lelki tavasznak is a korszaka, ez az idő, amikor lélekben kimegyünk az üdvözítővel a pusztába, elcsendesedünk, az imának, az Istenre figyelésnek élünk, és ugyanakkor ez a mi elhatározásunk, hogy ilyen módon a lelkünkre és az örök kincsekre figyelünk, ez provokálja az ellenséget, a sátánt, és ő is ezáltal tárgyalva érzi magát, nem véletlen, hogy a hamvazásról is azt imádkoztuk, hogy mi, mint keresztény katonák, hadd kezdjük el most a mi lelki harcunkat, a sátán ezt érzékeli, és ezért ő is támad ilyenkor fokozottan. Hát kedves testvérek, a mai evangéliumban pontosan ezért olvassuk a kezdetek óta Krisztus megkísértésének a történetét, mert nem csak, hogy megtanít minket az ő példájával, hogy hogyan küzdünk meg a sátánnal, hanem bennünk is általunk ő újra meg újra megküzd az ősi jelenséggel, és az ő győzelme az már előre vetíti a mi győzelmünket a sátán felett. Nem véletlen, hogyha mai egész szentmiség átszolja a 90. zsoltár, amik a sátán ugyan próbál állat módon, ugye pervenc módon eltorzítani és rávenni az urat, hogy hogy elszakadjon az atya akaratától, de mégis az egyház ma az ajtóra adja ezt a zsoltárt, ez pedig az, hogy leborulva imádjuk őt. Hát tulajdonképpen ez volt Lucifer bukásának is az oka, hogy ő nem akart szolgálni, non serviam, ez volt az ő harci kiállása, és olyan akart lenni, mint az Isten, az Isten trónjára akart küldi, és ami védőszentünk Szent Mihály pontosan úgy győzte őt, hogy folyamatosan ugye kiáltotta felé azt, hogy ki olyan, mint az Isten, hogy merészelsz te teremtmény létedre, az Istennel szembeszállni, az Istenhez hasonlóvá vagy egyenlővé gondolni magadat, vedd észre, hogy teremtmény vagy, és neked szolgálni kell az Urat. Igen, testvérek, de már nézzük akkor sorra ezeket a kísértéseket. Az első kísértés az inkább a testi vágyakról szól, tehát ez a legalacsonyabb szintű kísértés, amik a legalacsonyabb vágyainkra épít. A testnek a vágyára ebben az esetben az étkezésre. Ugye, de megint csak az van helyette, hogy ha Isten fia vagy te, hogy ezek a kövek kenyérre változtanak. A te mennyei atyád nyilván maga nem gondoskodik róla, tehát nem számít neki, hogy te étkezel, hát akkor használd föl öncélúan a te Isten erődet, tégy egy ilyen majd a csodát, ami kielégíti a te testi vágyaidat. És látjuk, hogy az Úr ugye mindig nagyon röviden és nagyon frappánsan válaszol a Szentírás szavaival, tehát a sátánnak sohasem szabad aludozni, sohasem szabad dialógust folytatni, tárgyalni, hiszen őnek is sok-sok ezer éves tapasztalata van, hogy az embereket hogyan kell becsapni, félrevezetni, és hát ugye sokkal intelligensebb nálunk, úgyhogy nem sok esélyünk van, hogyha próbálunk tőle valamiféle engedni, kicsikarni, vagy csak egy picit az ő tanácsára hallgatni, mert akkor mindig tragédia és katasztrófa lesz a végeredmény. Úr Jézus egyértelműen röviden azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígérelmésre majdnálunk való. Tehát ugye fontosan ezért is bőjtölünk, hogy ezt kifejezzük, hogy az ember nem csak a földi kenyér táplálja, nem elsősorban a földi vágyainak a teljesedése teszi boldoggá, hanem az ember sokkal többre, mélyebbre hivatott és teremtetett az örök boldogságra, az Isten gyermekség dicsőségére, és hát ezért kell, hogy már itt a Földön elsősorban is mindenek előtt az Isten igényéből táplálkozzon. Ezért van az is, hogy a nagyhölgy folyamán fokozottan odafigyelünk az Úr igényére, tehát milyen szép lenne, hogyha minden nap, ha nem is jutunk el a szentmisére, de legalább elolvassuk a szent olvasmányokat, amelyek gyönyörű pedagógiával végigvezetnek minket a 40 napos úton egészen húsvétig. Valóban ez az elcsendesedés, ez a visszavonulás azt szolgálja, hogy végre az Úrra figyeljünk, és ne a világ szavára, és hozzá igazodunk, engedjük, hogy az ő igéje formáljon és belül alakítson minket. Aztán a második kísértés, hát az a könnyű és hát olcsó dicsőségnek a kísértése. Ne vállald a keresztutat, ne vállald azt a kínos, hosszadalmas folyamatot, ami a mennyei atya vár tőle, hanem mutass egy olcsó cirkuszi bűvészmutatványt. Ugorj le a templom formáról, és látlán, akkor kísért az Isten, hogy vajon téged, mint az ő fiát, megmente egy csodálatos beavatkozáson az angyalok keze által. Tehát ugye az Isten kísértés az egyik legsúlyosabb bűn, amikor ki akarjuk provokálni az Istennek a közvetlen csodás beavatkozását, és mint egy sarkoljuk őt, hogyha valóban atya vagy és szerető vagy, akkor ezt is ezt nekem most azonnal meg fogok tenni. Ugye az Úristen nem szokott elemenni ebbe a játékba, és hát nekünk is ez mindig rosszabb lesz, hogyha ilyen módon próbálunk a keresztül a lassú csiszolódástól, alakulástól megmenekülni, és hát valami végtelen ilyen rövid és könnyű utat keresünk. Ugye azt mondja a mi népünk, hogy minden csoda három napig tart, mert az Úr Jézus is, hogyha ezt a bűvészmutatványt elvégzi, akkor lehet, hogy nagyon tapsolnak, ámulnak, csodálkoznak, de hát semmi nem változott volna az életünkben, megkísért Uramnak Istenemben. És a harmadik kísértés, hát ez a legmélyebb, illetve a legveszélyesebb kísértés. Itt a sátánnak fölveti a kártyáit, és azt mondja, hogy mindent neked adok, minden dicsőséget, ha lebogulva imádsz engem. Ugye itt is persze a sátán mindig hazudik, mindig a csalásnak is a félrevezetésnek az atya, hiszen nem az övé a világ minden hatalma és minden dicsősége. Ezt ő csak magának próbálja kisajátítani, de hát ezek is az Istené. És azt mondja, hogy hát ha lebogulva imádsz engem. Ennyi az ára a sátán ajándékainak és a sátán kedvezményeinek, hogy csak annyit kell, hogy lebogulva imádjuk őt. Vagy közvetlenül, ahogy a sátán is már teszi, vagy pedig sokkal inkább közvetve, vagyis hogy engedjük, hogy az Isten elé a szívünkbe elfoglalja valamilyen vállán. Akármilyen testi vagy lelki vállán is legyen az, ő legyen az első, ő imádjuk, ő neki szolgáljuk, és ezáltal már is megkissen a gurus és a mi vezetőnk. És hát itt az Úr Jézus valóban megmutatja végén, hogy semmi kompromisszum és semmilyen egyezkedés nincs a gonosszal, távozol el sátán, mert írva vagyok, uradat is kedvet imádjak, és csak neki szolgálj. És látjuk, hogy az Úr Jézus végül is, hát mind a három ponton győzedelmeskedett, és azt mondja, hogy amikor elhagyta ő az örökök, az angyalok jöttek és szolgáltak neki. Ugye, amikor az Úr megteremtette az embert, eredeti szentségben, készségben, ártatlanságban, akkor ott valóban az angyalok szolgáltak neki, mint Isten kedves gyermekének, teremtményének. Amikor bűnbe esett az emberiség, hát akkor ott ugye a tüzes kardot tartó kerül nem engedte, hogy ugye az élet fájához jusson, tehát az angyalok szembe fordulnak a bűnbe esett emberrel. És most azt látjuk, ugye nem véletlen, hogy valamiképpen párhuzamba lehet állítani az Édenkertet ezzel a megkísérés pusztájával, mert ott, amikor az ember Istennel barátságban él, akkor minden gyűl, minden tele van édes gyümölcsökkel. Boldogság és béke tölti be az Édenkertet. De amikor az ember elszakad Istentől, akkor ez az Édenkert egy sivár pusztává változik, ahol bizony az ember éhen és szomjan pusztul. De hogyha itt megküzd a sátánnal és legyőzi őt, akkor megint jönnek az angyalok és szolgálnak neki, az új Ádámnak, Krisztusnak, és hát ezáltal tulajdonképpen a puszta újra kirágzik és újra édenkertjéül válik. Ez a nagy ötnek a nagy ígérete. És valóban beteljesedik, de nem sátáni pervers módon, hanem igaz isteni módon angyalainak parancsolt felőle, hogy őrizzenek valóban a te szolgálatodra legyen. Igen, testvérek, tehát ez a mi nagybőjti tudunk, látjuk, hogy ahogy a valókkal kezdő könyökésben, hogy a nagybőjben nem csak mi igyekszünk, meg törekszünk, hanem valóban maga Krisztus az, aki az ő egyházát megtisztítja. Egy nagy éves lelki gyakorlat ez az egyháznak, egy nagy tavaszi tisztító kúra, egy nagy fölvilágzás és újjászületés ez a nagybőj, tehát semmi sem se valami komor és szürke és szomorú időszak, hanem gyönyörű újjászületés és gyönyörű hát megújulás időszaka lehet, ha mi is akarjuk, ha együttműködünk az Úrral, ha élünk ugye a három eszközzel, a lelki fegyverekkel, bőjt imádság valamisnak, valóban igyekszünk jobban odafigyelni az Istenre, az Úrra, több időt tölteni vele négy szem közt, a puszta csendjében, amikor a szívünkhez szól, ha igyekszünk jobban elszakadni a földi dolgok vonzásától, elsősorban persze a bűnök vonzásától, mert amikről elsősorban bőjtölni kell, és meg kell mondani, az mindenképpen a bűn. És utána ugye, hogy ez nem van egyfajta öncélű ilyen öntökéletesítő, önépítő kúra legyen, hanem valóban az egész egyház magára válik, ezért fontos az alamisna, a jótékonykodás, a másik ember felé fordulás, kedvességben, szívességben. Ugye a hanem másokkal fölemelünk építő szava. Tartózkodjunk attól, hogy a másik háta mögül becsérően beszélünk másokról. Hát ez is egy csodálatos módja a lelki valamistának, hogy az én szavaim, az én jelenlétem mindig a többiek épülésére váljanak, és soha nem megbotránkoztatásának. Hogy a mai szentecke mondja, hogy viselkedjük mindenben, mint Isten szolgái, és ne adjunk alkalmat a megbotránkozásra, hogy ne szidalmaztassék a mi szolgálatunk. Testvérek, induljunk el ezen az úton, és ne féljünk, mert velünk vannak az Úr angyala és szentjei, velünk van Krisztusnak a kegyelme és ereje, és hogyha valóban állatokosan kitartunk, komoly szándékkal neki fogunk a lelki harcnak, akkor semmi kétség nincs afelől, hogy győzedelmesen kukunk be a pályát, és hogy valóban megtapasztaljuk azt minden lépésünkön, hozzánk kiállt, és én meghallgatom